Mert 15-én indultunk el, azért használok többes számot, mert a TV2-nek a stábjával együtt utaztam. Egy nő és egy férfi jött el, a férfi az operatőr volt. Az érdekes egybeesés volt, azt mondta a szerkesztőnő, hogy elővett valami régi 168 órás anyagot, és abban látta azt, amit a bebörtönzöttekkel kapcsolatban mondtam, és akkor kereste meg a szerkesztőséget, hogy ő erről szeretne egy anyagot készíteni, nagyon lelkes volt, szeretne végigkísérni minden börtönben, és én pedig éppen mentem volna, hogy hátra pontot lehet tenni a Nelson ügyére. Úgyhogy így szerencsésen voltunk együtt, készített egy komoly anyagot, hogy megyünk el Ecuadorban az egyes számú nagy börtönbe, ahol Nelson legtovább volt, négyes számúban, női börtönbe, hogy megyünk el Peruba, Guayaquilbe, börtönökbe. A végén az lett belőle, hogy egy börtönből elegük lett, mert annyira megijedtek a Quitói központi börtönben, ahol Nelson a leghosszabb ideig volt, hogy nem mertek a többi helyre aztán eljönni, pedig hát nem volt olyan rendkívüli a dolog. Ami megerjesztette a rabokat, az részben az én felbukkanásom volt, mert mindenki Mikulást látott bennem, és valaki hetből elkezdte mondani, hogy Berger, tehát többieket, Papa Noel, és akkor ebből egy olyan zavaros, lármás, felajzott légkör lett, és aztán így nem mertek a többi helyre eljönni, remektek még utána is sokáig, hát nem tudom, akkor miért jöttek egyáltalán ki erre az egész útra. Na mindegy, hát jó hosszú út után érkeztünk meg, ottani idő szerint ez 6 vagy 7 órával van vissza, mint ahol mi most vagyunk, tehát most vagyunk 11 óra tájban, ott pedig van hajnali 3 óra, ugye? Jól számolom, 3, nem 4 óra, nem tudok számolni, hajnali 4 óra. Mindjárt másnap szerdán elmentem abba a hivatalba, ahol már előzőleg is jártam, ez a börtönügyek rendezésére létrehozott, igazságügyminisztérium által létrehozott hivatal. Nagyon sokan ülnek börtönben, legtöbben külföldiek közül kolumbiaiak, és az új elnök, aki egy baloldali ember, most a Dél-Amerikában két ország kivételével mindenütt baloldali kormány van, és egy kicsit balrább van, mint az európai baloldali kormányok. Hát sok mindenben, így a börtönügyekben is újat akarnak kezdeni, és elhatározták, hogy akit lehet kiengednek, tehát én egyszerű lopásokért, egyszerű ügyekért értek évekig emberek bent a börtönben, és külföldieket is, akit lehet, hazaküldenek, tehát akinek 2 kiló alatt volt a kábítószer adagja gatyujában, azt amilyen hamar lehet hazaengedni, egyszerűsített eljárással, hogy az így felszabaduló, lazábbá váló börtönökben aztán valamilyen rehabilitációt kezdhessenek el, és ez egy szép jó gondolat volt. Na és ott mindjárt forgattak is a tévések erről a dologról, elmondta ez az ember, hogy nagyszabású terveik vannak a szegények dolgában is, és ugye az elmenetel előtti vasárnapon volt Kispesten a dél-amerikai nap, ahol kis gyűjtést is tartottak, adományok is futottak be, tehát 1300 dollár pénzt vihettem ki magammal, és aztán ezzel az emberrel beszéltem ott, hogy elmondtam, hogy volt ez az alkalom, és elsősorban arra gondoltak a kispesti testvérek, hogy valami szegény sorú diák támogatására adnánk ezt az összeget. Hát, ami persze egy pici összegre gondolt, hát ez az 1300 dollár egy hihetetlenül nagy összeg, ott családok élnek havi 200 dollárból. és nagyon meghatódott, nagyon boldog volt, és egy vese átültetésre váró fiúnak, illetve egy szegény körzet iskolájának juttatta aztán el ezt az összeget. Én felvetettem neki, hogy évekkel ezelőtt felkínáltam, hogy szegény sorú diákokat fogadok a főiskolán ingyen, és ezt most is megerősítettem, úgyhogy következő 5 évben évente 2 diákot vállalna a főiskola. Ennek is ő aztán ott nagyon, nagyon örült. Egy nagyon kedves ember van ott, aki úgy ismert meg az édesapa, Rafael Pizarro doktor, aki egy péntek este itt volt és vendége volt a gyülekezetnek is, hogy mi pár évvel ezelőtt kint egy képviselővel is megismerkedtünk, akinek egy rádiója is van, és én adtam ennek a rádiónak ott kaptam egy interjút. Rendkívül kedves szolgálatkész volt ez az ember, minden segítséget megígért, de aztán ahogy én eljöttem, azt mondja Rafael, hogy ő vagy 50-szer próbálta hívni, sosem ért rá, sosem volt ideje az ő számára, és hát ott egy darabit küzdött, aztán valaki azt mondta neki, hogy miért nem mész el a Cabrera nevű úrhoz, a parlamenti igazságügyi törvényelőkészítő bizottságnak a szakértőjéhez, ez egyik katolikus egyetemnek a dékánja, kint egy kiváló jogász professzor, ő biztos fog segíteni. Most hát ez az ember családjával együtt egy valódi igaz ember, kiváló jogász is, és hát végig az elmúlt évek alatt nagyszerűen segített, abban is, hogy ne szabad lábra kerülhetett pár évvel ezelőtt, 2,5 évvel ezelőtt, és bent a börtönben látogatták, a fiai is, 3 nagyszerű fia van, felesége is egy kiváló, kedves asszony, és hát most is úgy meg is rendített kicsit engem, hogy bent a kórházban a kemoterápiás kezelés alatt is a felesége is ott, mint valami igazi édesanyja, ölelgette a ágyban ezt a fiút, meg puszilta a homlokát, szóval arra gondoltam, hogy ott van a tiszteletbeli konzulunk, aki meg soha nem tette meg, hogy bement volna a börtönbe, vagy meglátogatta volna ezt a fiút. Szóval ő vele beszéltük át a dolgokat, hogy hogy látja, és azt mondta, hogy lát komoly reményt arra, hogy keresztül tudjuk vinni az elnöknél a kegyelemnek az ügyét. Ők ezen dolgoztak is korábban már, és ott bent ennél a Pazminyó nevű úrnál is ebben a hivatalban azt beszéltük meg, hogy én viszem magammal többek aláírását, hiszen magammal Göncz Árpád a köztársasági elnök úr levelét, néhányan csatlakoztak, Randolph Brehem például Amerikából még hozzá, és itthonról ilyenek írták alá, mint Eszterházy Péter, Nádas Péter írók és mások. Még aztán gondolkoztam rajta, és ebben mindig bizonytalan vagyok, hogy helyén való lett volna a gyülekezettel aláíratom, volt, akivel sikerült aláíratni, de ebben mindig bizonytalan vagyok, mert nem akarok belerángatni senkit semmibe, de lehet, hogy jó lett volna. Így viszont szóba vittem el a gyülekezetnek a köszöntését és azt, hogy imádkoznak Nelson szabadulásáért. Tehát ott megbeszéltük, hogy valószínűleg az elnökkel nem fogok tudni találkozni, háborús helyzet van Kolumbiával, és állandóan ott van a határ közelében, de megpróbálják megszervezni, hogy az igazságügyminiszterrel találkozok, aki talán a legközelebb áll az elnökhöz, és akkor neki átláthatom. Másnap csütörtökön elmentem a tiszteletbeli konzulhoz, és azt gondolom, hogy ez egy kis kisiklás volt, hogy ugye abból indultam ki, hogy ez egy hiú, nem túl jó indulatú ember, és várt is bennünket a repülőtéren, már ott rossz kedvűen beszélt arról, hogy őt igazán nem értesítettük, meg az ő háta mögött intézkedünk, bevit rögtön, bevitetett, nem ő jött ki, kiküldött egy rendőrt a magyar zászlóval elénk, és aztán a vitt váróba kísértek bennünket. Egyetlen egy szépségkibály volt a dolgnak, hogy a bőröndünk nem érkezett meg, ezt a Miami átszálláskor konstatáltam, ott lejött egy úr egy kis kutyával, és a szerkesztőnő mondta, hogy jaj, de aranyos kis kutya, mondom, hogy ez kábítószerkereső kutya, hát ez nem gondolta, és mi ott épp kinyitnak egy bőröndöt, én mondom, hogy az az én bőröndöm, amit kinyitnak, valóban az én bőröndömet nyitottak ki, és nem mentem oda a közelbe, mert nagy mennyiségű gyógyszer volt benne a Nelsonnak a következő kemoterápiás kezelésére, és mondom, oda megyek tiltakozni, még nem is utazhatok tovább, hát Isten kezébe tesszük a dolgokat. Mindenesetre ők ott kapták az első pofont, azt hitték, hogy ez egy ilyen lelkes, izgalmas út lesz, és erre nem gondoltak, hogy bizony a kiskutya. Elmondtam, hogy lehet, hogy azért ült le, mert Nelson meg, vagy Rafael hozatott ki téli szalámit, és a kutyus azt érezte meg, mert az is benne volt a bőrömben. Na szóval, hát muszáj volt elmenni ez az emberhez, de talán egy kicsit több emberi ravasság volt a dologban, mint amennyi illet volna. Ezt önkritikusan mondom, majd mindjárt megmondom, hogy miért gondolom így. Szóval ki akartuk húzni a sárkány fogát, és ezért gondoltam egy ilyen tisztelgő látogatást tenni. A tisztelgőbeli konzul pedig azt mondta, hogy hát miért nem azon a nyomon haladunk, amit ő talált ki, mert ő valamilyen törvénytervezetet elhozott, tehát az, ő ott ellopta a kormánynak volt egy ilyen előterjesztése a külföldi foglyok átadásáról, de hát gyakorlatilag a Strasbourg-i egyezmény, amit 1983-ban csináltak, tehát nem ő találtak ki, de ők máig azt is, hogy ő találtak ki, hogy annak nyomán két napon belül haza ne ez hát mondtam, hogy rendben van, akkor próbáljuk meg ezt az utat. Noha tudtam, hogy két másik szálon fut az ügy, egyrészt az elnöki kegyelem útján, másrészt pedig az alkotmányozó nemzetgyűlés, mert nincs most parlament, annak az útján. Közben kiderült, hogy a Szili Katalin, a parlament elnöke is küldött egy levelet, azt is mutatta a tiszteletbeli konzulat, hogy lám őnála landolnak ezek a levelek, én nem mondtam neki, hogy én hoztam más leveleket magammal, és hát majd ő ezt továbbadja a nemzetgyűlésnek, ami hát majd haláért foglalkozik vele, tehát ennek nincs értelme, ennek a másik útnak, amiben egyesek sántikálnak, és mondtam, hogy rendben van, ami működik, azon az úton menjünk akkor, halljuk, hogy ő mit gondol. Azt mondta, hogy most mindjárt menjünk el a külügyminisztériumba, mert akkor azonnal el tudjuk a dolgokat intézni. Hát mondtam, jó, menjünk el, elmentünk. És hát ott az egyik főosztályvezető, a jogi főosztályvezetője fogadott bennünket, rendkívül szigorú emberként elmondta, hogy igen, lehet, és adtak egy listát, minek kell megfelelni, mit kell befizetni, $4000 büntetést azonnal be kell fizetni, akkor visszakapjuk az útlevelet, ide kell írni igazságügyminiszternek, külügyminiszternek, hogy Nelson mégis a strasbourgi megállapodás alapján menne haza, és tekintsenek el attól, hogy rendőrt küldenek érte, egészségi állapotára tekintettel hatalmazzanak föl engem azzal, hogy hazakísérjem, és így tovább. Hát elmentünk kicsit, elerőtlenedtem, persze annyi mindent kellett volna ehhez beszerezni, de nekiláttunk aztán egy hosszas, legalább két és fél órás ebédre elvitt bennünket, végig magasztalta önmagát. A végén még, a nap végén egy gitárművészt is hozatott, aki nekünk egy hangversenyt rögtönzött megünnepelni, hogy ő milyen nagyszerű megoldást talált. Én kicsit alá is fütöttem, hogy ezek most a tiszteletbeli konzulok összejövetele Magyarországon májusban, és hogy milyen hatalmas dolog lesz, hogy ő beszámolhat erről a sikerről, szóval fürdött a dicsőségben. Megírtunk egy, vagy én megírtam egy levelet az igazságügyi miniszternek, meg a külügyminiszternek, azt ellenjegyezte, rögtön lefordítottuk spanyolra, és aztán hát elkezdte agitálni a tévéseket, akik végig velünk voltak, hogy ne menjenek be itt a börtönben, nem érdemes, majd ő elmondja, hogy mi van ott, és közben állandóan ivott, rengeteget tud egyébként inni, és magasztalta önmagát. Hát kicsit szédültünk, mikor elmentünk, és este leültünk végigbeszélni ezt a problémát, és arra gondoltam, hogy olyan, és a végén átment egészen durva ordenáréba a tolmácsnőnknek, kártástalanul valolni kezdett, ez egy 80 éves ember egyébként, valami olyan gusztustalan módon, hogy forgott a gyomrom, és aztán azon gondolkodtam, hogy olyan tiszta indítással indultunk el, annyi imádsággal, Göncz Árpád szép levelét hozom, sok ember által aláírt levelet, hogy lehetséges volna, hogy az egyáltalán nem működik, és az volt a hiba, és ez a gusztustalan, ordinári ember, aki át mondjuk hivatalosan Magyarország képviselője ott az országban, hogy ez lenne az az út, és elbizonytalanodtam aztán ebben a dologban, és úgy határoztam, hogy mégsem adom fel ezt a levelet külügyminiszternek és igazságügyminiszternek, hanem hát meglátjuk, hogy a másik oldalon hogyan alakulnak a dolgok, és valóban reggel szóltak, hogy fogad az igazságügyminiszter. És akkor elmentünk oda, egy nagyon kedves fiatal ember, Európában tanult, Franciaországban jogász, fél éve működik, 5 hónapja az igazságügyminisztérium, korábban nem is volt igazságügyminisztérium Ecuadorban, és hát elmondta, hogy mindenképpen szeretnék azt, hogyha az ő baloldali szemléletük a börtönök és a legszegényebbek ügyében tükröződne, és hát akit lehet szeretnének szabadon bocsátani, és teljesen megértik Nelson helyzetét, ő át fogja adni az elnöknek a mi leveleinket, és minden tőletelmet őt meg fog tenni annak érdekében, hogy az elnök úr kegyelmet gyakoroljon Nelson ügyében, erre bátorított bennünket, és akkor úgy éreztem, hogy valóban ez az út, amit mégis járnom kell. Ugye a tiszteletbeli konzul mondta, hogy ne számítsak arra, hogy bárki fogadni fog engem, ez olyan piti ügy, mi olyan messziről jövünk, ez az ügy senkit nem mozgat, az ő útja az, amin haladni kell. Hát itt aztán tényleg teljesen meggyőződtem arról, hogy mégis ezen az úton kell maradni, így aztán nagy vígan elmentünk az egyes számú börtönben aznap délután, ahol két magyar, egy Barnóczky Ádám és egy Márton Tamás nevű fiú ül, ami hát nagy-nagy kíváncsisággal vártak a tévések, bevásároltunk, azt is ők forgatták, és hát a börtönkapuban sem sejtettek még semmit, amikor lepecsételték a kezünket. Az is még olyan nagyon mókás volt nekik. Aztán hát amikor beléptünk a kapun, és a folyosón folyt végig a szennyvíz, és kezdtek a homályos odukból előbújni a különböző szörnyűséges alakok, és elkezdték a történeteket mondani, hogy az ott egy kínai, aki egy teljes családot, még a kutyájukat is megöltek kalapáccsal bérgyilkosként, egy asztalos műhelyben dolgozott, éppen egy faládikát kalapáltott egy vésővel, maszk volt az arca előtt, csak a két fekete ferde szemmel láttuk, amint a kalapát. Akkor hát aki onnan előbújik, az két családot írtott ki, meg nem tudom, hogy még mit csinált. Jöttek elő ezek az árnyak mindenhonnan, és a végén valaki bedobta ezt a Mikulást, és akkor elkezdték hergelni a tömeget, és ebb közben egy teljesen berezelt őr kísért bennünket végül. Folyosón, aki egyszerre rettegett saját biztonságáért és a mi biztonságunkért, és így vonultunk eközben felfele. A kamerás mondta, hogy menjek a hátam mögött, mert végig attól rettegett, hogy valaki átbasszúrja. Így balakult fel. Én mindenkivel kezet fogtam, aki okvetlenül a télapúval kezet akart fogni. Nem mondom, hogy nem volt izgalmas a helyzet, de hát aki járt börtönben már korábban is, vagy aki mondjuk ismeri az embereket valamennyire, azt is persze érheti meglepetés, de azért nem gondoltam, hogy itt most meg fogunk halni. És akkor így bementünk a fiú cellájába, és ott reszketett a szerkesztőnő, hogy ilyet nem ért át, és nem tudja, bocsánat, hogy se kell tenni a magát. Mindjárt valahol egy vécébe be fog pizsírni, vélelmére mondta ő. Na mindegy, a fiúkkal beszélgettünk, akik hát először próbálták adni a nagyfiút, aztán hát vagy igaz, vagy nem történeteket mondott az egyik arról, hogy ott ő megpróbál nőket futtatni, és abból pénzt szerezni bent. Szóval olyan megrendítő és durva volt a történet, de azért kilógott ebből a rólába. Azért én láttam a lelegördülő szájsarkakat, és 8 évre vannak mérve a fiúk ott bent, hát reményítek meg, hogy ők is valamikor a közeljövőben szabadlábra kerülhetnek, és haza akarnak jönni mindenképpen. Tehát ott bent még kicsit jártunk a börtönben, találkoztam azzal a katolikus pappal, aki a vámparancsnokságnak volt a vezetője korábban, és ő is elég hosszú időre elmérkedik ott bent a Biblia tanítása felett, illetve kesereg azon, hogy egy háza, amelynek ő annyit lopott, nem így mondta, az most őt ott cserben hagyta, és nem látogatja. Minden esetben őt is meg szoktam ott mindig látogatni, ő is reménykedik, hogy nem sokára kiszabadul, imádkoztunk ott egy lepmékben.
És nem ilyen?
Hát, vámparancsnokság vezetőjeként mélyebben nyúlt a nézős bödönbe, mint ahogy ezt ott eltűrik, és oly mélyen nyúlt bele. Nekem úgy mondta el, hogy hát egyházamnak is mennyit segítettem, hány kórházat, óvodát, iskolát építettünk meg, nem? Tehát eletérben, hogy mennyi volt az a pénz, de ugyanúgy, hogy a saját papi ingének gombjaira is költött valamit az ottaniakból. Na, ezután következett el 19-e, szombat, ami is a Pészaknak, zsidó Pészaknak az első napja volt. És az ugye Nelson Rafael, ők zsidó származásúak, és valamennyire vallásukat tartók, és elhatároztuk, hogy megüljük ezt a tévet, de ugye a pászkát nem találtunk sehol, tehát neki láttunk megsütni a pászkát, hogy nem sütöttem, még csak arra emlékeztem, hogy a kóser pászkához az kell, hogy 17 percen belül a sütőbe kerüljön a dolog. Megfelelő lisztet se kaptunk, persze volt benne egy kis sütőfor is, de minden esetre olyan különös élmény volt nekem ez, és azt is úgy végig gondolni, hogy milyen sajátos, speciális üzenete van a szabadulásnak, és el fog hangzani a kérdés, hogy miben különbözik ez az éjszaka a többitől, és hogy mennyire sajátos töltete. Lehet, nem kaptunk tormát se, de vettünk retket, meg vettük a kellékeket, amik kellenek a éjszak estéhez, és hát nem volt a silabusz se ott, mert ez nem jutott eszembe, és hogy rájöttem, hogy nem. De ahogy elindultam, nem mindent gondoltam végig, egy kicsit a repülőn szedtem össze a gondolatot, egyáltalán, mert elég nagy hajtásból mentem ki, és hát amennyire fel tudtam idézni, hát a Biblia azért volt ott, mondtam, hogy a szabadulás történetét azért mondjuk el. Én voltam ott a legidősebb családtag, és annak a tiszte, hogy ilyenkor elmondja a szabadulás történetét, és nagyon-nagyon bensőséges és megrendítő este volt ez velük együtt végigmondani a Pesachnak a történetét céder szerint. Hát ez volt aznap, másnap, vasárnap ott annak a hölgynek a vendégei voltunk, aki Nelson diploma védésén is tolmácsolt, meg itt is őt kértem, hogy jöjjön, tolmácsoljon nekünk, mert hát azt tapasztaltam, hogy a kedves Rafael, amikor tolmácsolt, ő nem feltétlenül azt mondta, amit én, hanem amit ő jónak gondolt, és hát azt mondtam is neki, hogy ez így nem jól működik, mert az egy külön szakma, hogy az ember megpróbál valakit meggyőzni valamiről. Tehát ő ne vegye át a dolgot, ahogy ő gondolja, mert azzal összekuszálja. Fordítsa, amit én mondom. És miután láttam, hogy ez neki nehézségeket jelent, ugye egy gyors észjárású ember, de nem elég bölcs a tárgyalásban, ugye megkértem ezt az asszonyt, hogy megmagyaráztam neki, hogy ő mint szülő most talán nem jó tolmács, ezért az asszony pedig szegény bölcsösen, de pontosan azt fordította. Hát nem tudok spanyolul, de láttam az igyekezetét, hogy ő azt akarta fordítani, amit mondtuk. Na, őnála töltöttük a káposztát és a vasárnapot, mert csináltam nekik egy töltött káposztát, és ha már ott vagyunk, akkor egy magyar ételt együnk, és ott pedig elmondtam azt, hogy miről is prédikálnék, ha itthon lennék. Most már nem emlékszem, hogy mi volt a textus, de arról a textusról beszéltem, és imádkoztunk együtt ott aztán az asztalnál. Na most hétfőn elmentünk Guayaquilbe, ez a legnagyobb ekvádori város, és közben pedig bujkáltunk a tiszteletbeli konzul elől, aki nem értette, hogy hova tűntünk, de hát közben rájöttem, hogy komoly hiba volt belemenni ebbe a játékba, és nem, szóval túl konkrétak voltunk, és túlságosan belementünk, és kerestem a módját annak, hogy magyarázzam meg, hogy mégse azt az utat választjuk, amin ő ment, és hát egy ilyen, megint csak egy félig meddig ravaszkodásba mentünk bele, hogy a mögé bújtunk, hogy hát hiszen mi most végezzük a dolgunkat, és utazgatunk, ő pedig egyre ingerültebben várt, hogy jelentkezzünk nála. Na hát elmentünk Guayaquilbe, ahol a legrosszabb börtön van, ugye már a tévesek nem akartak jönni, nekik bőven elég volt ez az egyes börtön, majd esetleg eljönnek, mondták, a női börtönbe, mert ez kevésbé veszélyes, és ők inkább felfedezték Ecuador szépségeit eközben. Guayaquilben a guayaquili kormányzó, van egy polgármester és egy kormányzó is, talán olyan, mint a megyei gyűlés elnöke, ő fogadott bennünket, mint kiderült, a fia itt tanul Magyarországon. A fiának neve, keresztneve Viktor Lenin. Mert Lenin és Stalin az eléggé kedvelt nevek, egyébként van Hitler is. De Viktor Lenin itt tanul Magyarországon, és a kormányzó végtelen kedvességgel akar. Még egy szép nagy autót is kölcsön kértek, hogy engem méltóképp furikáznak, nekem nagyon jók voltak az örgő taxik, de nem tudtam, később derült ki, hogy ezt az autót direkt ezért kérték kölcsön, ez akkor derült ki, amikor elmentünk volna megnézni a rabok rehabilitációs terepét, de ott egy ponton lefékeztek, visszafordultak, és azt mondták, hogy nem mernek bejönni, mert szét fogják verni az autót, meg sáros lesz, nem tudom, hogy mi. Szóval ő nagyon kedvesen fogadott férjével együtt, még a lánya és az unokája is kijöttek, lakásukba meghívtak, ami külön tetszett, hogy nem a gazdag negyedben, hanem a szegény nyembe negyedben laktak, hát nem rossz körülmények között, de mégis mondtam, hogy ez nekem tetszik, hogy a kormányzó a szegények között élet, neki nagyon örült, egy hölgy. És aztán hát ő is bekísért bennünket a börtönbe, mert a börtönök felügyelete is ő hozzá tartozik. Ott egy nevelőtiszt, csak a keresztnevelőt eszembe, Alícia a keresztneve, ő volt, aki az előző alkalommal hosszas szórakozás és várakoztatás után bevitt bennünk. Nem ő szórakozott, hanem a börtönőrök, és ő épp bent hazafelé, és megszólítottuk, látva, hogy bentről jön ki ilyen kis kitűzővel, hogy tegye már meg, hogy segít nekünk, mert megy a repülőnk, és nem tudunk bejutni. Na mindegy, ő akkor nagyon kedvesen segített, visszafordult, bejött velünk, és most pedig már mint ismerős vitt be. Ott egy magyar fiú van, ott olyan börtönviszonyok vannak, hogy a börtönőrök nem is mennek a központi épületen túl. Az előző két börtönőrt lelőtt, vagy börtönparancsnokot lelőtték, kint van a gyárkeretes képük az iroda falán. És hát azért lőtték le őket, mert elvették ugyan a pénzt, de nem tették meg, amiért a pénzt elvették, azért, hogy áthelyeznek befolyásos rabokat Guayaquilbe, és aztán mivel nem tették meg, vagy időre nem tették meg, ezért lefuffantották őket. Hát ilyen viszonyok vannak ott, és központi épületen túl nem merészkednek. Nekem nagyon tetszett, hogy ez az Alicia nevű viszonylag fiatal, tehát nem tudom, maximum megállapíthatatlan korú nő, 40-nél nem lehetett idősebb, ő szabadon járkált ott a rabok között, és láthatóan tiszteletnek örvendett, tehát nyilván nem mindenki puffantanak le azért, aki ott van. Ott egy magyar fiú van, Fazekas Zsolt nevezetű fiú börtönben, ő sajnos elég sokat hazudozik. Most éppen már visszafele Párizsban hívott fel a nővére, hogy szabad lábon van az öcsában. Én elég furcsán tartom, mert én 4 nappal korábban találkoztam vele a Guayaquili börtönben. De hát, hogy állítja, hogy szabad lábon van, és hát már így igen nagy összegeket kicsalt a nővérétől, hogy szabad lábon van, de fizetnie kell a vízum meghosszabbítás, azért mondom, ne dőljön be ennek, hát nincs ilyen, aki ítélet alatt van, annak nem kell plusz még tartózkodási engedély. Hát az nem hagyhatja el az országot, hanem nem kell azért fizetni, hogy maradhasson. Mert az ingyen is marasztalják. És na mindegy. Hát ott beszélgettem vele, és megpróbáltam neki elmagyarázni egyrészt azt, hogy ha őt most szabadlábra helyezik is, gyertek, parancsolj, de foglaljátok nyugodtan helyet. Foglaljátok helyet, egy picit beszámolót tartunk. Most jöttem meg tegnap. Ahová, ide is leülhetünk, ahová éles. Hogyha szabad lábra helyezik is, az nem azt jelenti, hogy ő azonnal elhagyhatja az országot, hanem hogy szabad lábon véget lesz. De akkor még vár az ítéletére, nehezen fogta fel. És hát azt is elmondtam, hogy nem szabad hazudozni a családtagoknak, akikre számíthat, mert aztán egyszer csak elfogy azoknak a türelme, és akkor nem fogják támogatni. Van szabad lábon egy fiú, miskolci fiú, akinek eltűntek az iratai. Valószínű ő maga szervezte ezt így, meg mert ezt is lehet. Tehát megvette ennek a lehetőségét, hogy eltüntették az iratait. Ebből egy jó és egy rossz dolog származik. A jó az ő szempontjából az, hogy így nem tudnak mi alapján ítéletet hozni, mert azok az iratok is eltűntek, amelyekben az ő bűncselekményben hát betraktálva volt. Ő valamivel több mint 2 évet azt hiszem ült előzetesben ítélet nélkül, és aztán szabad lábra helyezték egy kis törvény alapján, ami arról szól, hogyha egy évnél tovább ül valaki ítélet nélkül, akkor szabad lábra kell helyezni. Hát ő szegény tovább folytatja szintén a nem igazán áttekinthető életét. Először azt üzente, hogy nem tud kijönni, én látogassam meg őt, mert az egyik variáció szerint lábon lőtték, a másik szerint motor biciklivel fölborult. Aztán mondtam neki, sejtve, hogy ezek nem igaz történetek, hogy hát akkor végtelenül sajnálom, én nem tudok elmenni, mert annyira rövid lesz az időm, hogy én csak a börtönbe megyek be, de hogyha mégis lábra tudna állni, akkor jöjjön ki a repülőtérre. Hát kint volt a repülőtéren, és mikor eszébe jutott, hogy ő lábon van lőve, vagy fölborult a motor, akkor gyorsan elkezdett sántítani, de egyébként semmi probléma nem volt, kicsit le volt rosszolva a könyöke, előadta, hogy egy kamion belerohant abba az autóba, amiben ő ült hátulról, és ezért ő kizuhant a félvédőn, és ezért hát vannak lehorzolva a kezei, de mondjuk ennyit tud mindenki, hogyha hátulról rohan bele a kamion, akkor ő visszafele, az ütközés miatt visszafele zuhanna, és nem előre kifele a félvédőn, én nem tudom, mi történt vele. Minden esetre egy kis anyagi segítséget várt, de aztán nagymamájától tudtam meg, hogy az elmúlt 3 év alatt közel 2 millió forintot küldözgettek ki neki, és hát neki is próbáltam mondani, hogy ez most nem egy üdülés, amit az otthoniaknak kell finanszírozni, hanem próbálja meg megtalálni az elfoglaltságát, különösen, hogy ott egy kis barátnőt talált magának, aki 17 éves és 4 hónapos terhes már. Tehát, hogy valahogy kicsit felelősebben kellene az életét vezetnie. Aztán másnap, 22-én elmentünk Peruba Rafaellel, és ott voltunk 2 napig. Peruban 3 börtönt látogattunk meg. Az első a női börtön volt, ahol hosszas vita után jutottunk be, noha elő volt készítve bemenetelünk. Érdekes volt, hogy a női börtönőrök sokkal kevésbé kezelhetőek voltak, mint a férfiak, és különös volt. Végig szórakozták ott velünk a dolgot, többször kiküldtek az utcára, aminek láthatóan az volt a egyetlen oka, hogy valahogy bennünket megalázzanak, mert aztán mégis bemert beszélgetni, és miközben beszélgettünk, akkor fölöttesek újra és újra oda küldtek valakit, hogy helyezzük be, mondjuk itt annyi 10 perc után a beszélgetést, úgyhogy elfogyott a béketűrésem, és mondtam, hogy menjenek, hordják el innen magukat. 10 000 kilométerről jöttünk, és akkor hát elkullogtak húzogva. A végén, szóval ilyen volt a légkör. Hát ott egy 2 magyar nő van, az egyik svájci állampolgárvel nem találkoztunk, hogy rendszeresen látogatják, a másik egy szerencsi asszony, egy szerencsétlen szerencsi asszony, akinek 2 gyereke van itthon, 35 éves nő, egyetemet végzett. Miskolci Egyetemet végezte el, de nem tudott a szakmájában geológus végzettségű elhelyezkedni, és ezért a férjével nyitottak egy kőfaragó BT-t, ami a férj italozása miatt zászlóra futott, és akkor hát nagyobb összeget vettek fel a BT-nek a megerősítésére. Férj lelépett, ő itt él valahol Pestenbe dolgozó egy kőfaragónál, és ő otthon maradt az adóssággal, és mivel fizetni kellett volna, a hádra volt terhelve az adósság, tehát hogy ne kezdődjön el az eljárás kétségbeesésében, valakitől felvett kölcsön tudorakamatra, amit megint csak nem tudott időre kifizetni, és akkor megjelent a hitelező azzal, hogy vagy őt, vagy a 14 éves lányát viszi akkor magával, és tessék prostitúcióból a pénzt visszaadni, és utána mehet. És hát így ő végső kétségbeesésében elment vele Amsterdamba. Mondta, hogy kérdeztem tőle, hogy mondja meg őszintén, hogy korábban is volt, tehát ne kitegessük egymást. Tehát azt mondta, hogy nem is higgyem el, hogy ő az elején végig hányt, és szószoros értelmében, és szörnyű volt az egész dolog, de három hónap alatt visszafizette a pénzt, és akkor megszökött ettől az embertől. 10 napig bújtált az utcán, és akkor egy nigériai férfi karolta fel, aki elhozta ide Peruba, és ott elmagyarázta neki, hogy most akkor visszaszerezheti a szabadságát azzal, hogyha elvisz egy csomagot Rómába, és úgy váltották meg a repülőjegyét, hogy akkor Rómába az jöhet a családjához. Hát azonnal megbukott ott a becsekkolásnál, több mint 4 kiló volt a csomagja. Azt mondta, hogy ő nem is látta, hogy mi van benne. Soha nem foglalkozott kábítószerrel, ő az akart ütni a gyerekeivel, és ezért nem belelte a dologba. Na most nem csak ott, hanem aztán közben is világossá vált, hogy úgy működik ez az egész rendszer, hogy maga az a kábítószer mennyiség, amire mondjuk így Európának szüksége van, az egész biztos teherárukért hajón érkezik, mert az olyan mennyiség, ugye itt milliók kábítószereznek, és azok, akik megbuknak, az tulajdonképpen egész világ számára egy szemfényvesztés. Tehát a kábítószer ellenes hatóságok, ha úgy dolgoznak, hogy annyian buknak meg, ahányan, akkor nagyon rosszul végzik, amint ennek a százszorosa az, ami Európába bejön, vagy az ezerszerese. Akik megbuknak, azok erre vannak számva. Tehát volt olyan, aki elmondta, hogy megmondták neki, hogy melyik ablakhoz menjen, mert ott megvan előre beszélve, vagy ott át lehet menni. Mert oda ment ahhoz az ablakhoz, fénygép alapján azonnal lefülelték. Tehát mielőtt megmondta volna, hogy hova akar menni, vagy kinyitotta volna az útlevelét, azonnal bezsákolták őt. Tehát ezek kukatok, a petásoknak a horgán, kifejezetten erre vannak számva, hogy ő rajtuk próbálják meg a világot becsapni, ő keresztül megmutatni, hogy dolgozik a kábítószer ellenes hatóság, és szerencsétlen majmok. Hát volt ott olyan Peruban, aki 300 grammnyi mennyiséggel bukott meg.